a vámszedőket is, és Jézus odaült, az írás itt elmondja, hogy ráadásul egy elég nagy sokaság, sok vámszedő eljött, mert ezt látni akarták, és részesei akartak lenni annak, hogy ők a megvetett utát kirekesztett vámszedők egyasztalhoz ülnek Jézussal. A jelenetnek természetesen voltak szemlélői is, farizeusok és írástudók, akik felháborodottan kérdezték, hogy hogy lehet ilyen szörnyű, visszataszító dolgot elkövetni, leülni a megvetettekkel. Jézus egy nagyon egyszerű választ mond, és azt mondja, hogy nem az egészségesekért jöttem, nem az igazakért. Másutt azt mondja, hogy az orvosnak nem az egészségesekkel van dolga, nem egy társasági személy az orvos, akivel, mint tanult értelmiségi emberrel jó beszélgetni, hanem az orvosra a betegeknek van szüksége. Szükségük feltart, körülötte betegek vannak, akkor ez egy érthető dolog. És ő, mint orvos, jött, mint megváltó jött ebbe a világba a bűnösök barátjaként és segítőjeként. Hát ez a mi történetünknek az előzménye, ami aztán azzal folytatódik, hogy csak nem férnek a bőrünkbe ezek a farizeusok, csatlakoznak hozzájuk Keresztelő János tanítványai is. Ez a kis szakasz Máté és Lukács evangéliumában is megtalálható. Máté csak a János tanítványait említi, Lukács pedig csak a farizeusokat, már mind a két társaságot együtt látja, valószínűleg az ő evangéliuma készült el először a három közül, a három szinoptikus evangélium közül. Hát ezek a nagyon kegyes emberek, mert János tanítványai is szigorú rend szerint éltek farizeusokkal együtt, volt egy közmegegyezés arról, hogy hétfőn és csütörtökön bőjt van. Az igazi kemény, kegyes, ilyenkor még vizet se fogyasztott. El lehet képzelni ezt ott, azon az éghajlaton, szörnyű melegben, amint vasárnap estétől, hétfő estéig, mert estétől estéig tartott a nap, menettek és még vizet sem fogyasztottak, és ugyanezt megtették csütörtökön is. Miért tették, ha már itt tartunk, bár én is elmondhattam volna ezt. Egyrészt azért, mert ők meg vannak bántva, az Úr magára hagyta az ő népét. És mondjuk így ez egy kis éjségsztrájk, egy kis tüntetés az Úrral szemben. Te így bántál velünk, akkor nézd, ami megkeseredett arcunkat, amit fonnyata, itt ülünk, tüntetünk. A másik elgondolás pedig, hogy azért öltözünk és elvasszuk magunkat, és szeretnénk mielőtt befejezni az életünket, mert várjuk vissza a Messiást. És a Messiás hamarabb eljön, ami alulunk hamarabb kiszalad az élet, és megint csak megvan zsarolva, hogy igyekezzék, mert itt elfogyadunk, és elfogyunk mi hamarabb. De mi is ez a visszállt szító álkérdés, amit ígértem az elején, hogy először erről fogunk beszélni. Szóval mit is kérdeznek ezek a kegyes atyafiak? Miért nem böjtölnek a tanítványai? Ugye ott ülnek egy asztal körül, korábban még ilyet is mondtak Jézusról, hogy faláng és részeges, mert mindig a kocsmában lehetett akkor is találkozni az emberekkel is, nem volt talán részeges, bár én megengedem, hogy egy kicsit korpulens lehetett, nem gondolom, hogy ez feltétlenül hiba lenne, egy biztos nem nézett ki a szkétának. És ha már kedves valamit nővérünkre emlékezve, és hallottuk ezt, hogy milyen fontos letelepetni az asztalhoz, valaki kedvesen fölidézte róla azt, hogy ott, ahol ő főzött, volt, aki így állított be, hogy ki volt ma a szakács. Ha Margitka, akkor kérem a szokásosat, mert igazán ő tudott jól főzni. Jézus teljes életet élt, és ha most megengedjük, egy kicsit mi is a kegyesek irányába elsúszva, hogy nem annyira a vakmározása nagy erő és kedvéért ült bent az akkori idők éttermében, hanem a beszélgetés kedvéért, ez akkor is igaz, hogy az asztali közösségben az étel mellett oldódik meg igazán jól a nyelv, és az ember tud a másikra is figyelni, nagyon nehéz összeveszni, akkor, amikor egy támból cseresznyét nézünk, és még azon az éjszakán is, melyen elázítatott az Úr, azon az éjszakán is evés volt, bárányhús volt, kovásztalan kenyeret ettek, keserű füvekkel, és Jézus bemátogatta a falatot, ahol annak rendje és módja szerint, és mindenkinek adott, még Júdásnak is adott a bemásztott falatból. Szóval, honnan, hogy nem börtönnek Jézus is az ő tanítványai, lehet, hogy éppen hétfő volt, vagy csütörtök, és ezek az emberek ingerülten, amilyen csak egy éhező ember tud lenni, egy poklaló, bőtölő ember, az az agresszivitással kérdezték, hogy mi az, hogy más eszik, miközben mi szét tudnánk tépni a világot. Bulányi György mondta egyszer itt kedvesen, ő erősen dohányzott, és ugye a bőt az mindenféle testi élvezetnek a megvonását is jelenti, hogy egyszer ő tett egy fogadalmat, hogy a nagy bőjben nem fog ráhűteni, de ennek azért a vége, hogy az esperese kénytelen volt mellé rendelni egy kis papot, hogy szépen tétél a híveket, mert a bőt ilyen hatással volt rá. Hogy van, hogy nem bőtölnek a te tanítványait? Jézus válasza világos, egy provokatív kép ez. Azt mondja, képzeljünk el egy lakodalmat, ahová a vőlegény meghív egy sereg embert, és azok között vannak olyanok, akik ott ülnek, miközben hordják be a szárnyasokat, a töltött libanyakat, a finomoknál finomok húsokat, gyümölcsöket és édességeket, és van ott néhány ember, aki megtagadott szakállal, felére port hintve ül és tüntet. Miért jött akkor ide? Mit keres akkor itt a mennyegző? Nem való a mennyegzőre a bőt. És Jézus azt mondja, hát most ilyen helyzet van, különösen üzenet ez a Keresztelő János tanítványainak, mert ugye Keresztelő János használta ezt a kifejezést János Evangélium a 3. részének 29. versében olvasható ez, hogy én a vőlegény barátja vagyok, és így örülök a vőlegény sikerének, mondja ezt Jézusról, akit ugye a vőlegény képében lát, hát akkor barátom. Ha örülsz a vőlegénynek, akkor miért akarsz tüntetőleg koplalni a jelenlétében, vajon erről szól-e az Isten imádat, ezt akarja-e az Úr. Tehát bőtölhet-e a násznét, amíg vele van a vőlegény. Azt mondja, Jézus ebben a pillanat, minden bőt kicsit erről szól, amikor szomorú, szörnyű dolgok történnek, gyász vagy társadalmi problémák, amelyek idején az emberek nem akarnak ételt fogyasztani, és bőtölnek. De igazolni akarják a farizeusok és a János tanítványai a maguk többletkegyességét. Ó, hányszor találkoztam én magam is olyan buzgó hívő emberekkel, akik igazabbak akartak lenni Jézusnál, akik többet akartak teljesíteni, mint ő. Miről is szólt az ő kegyességük? Arról a rivalizálásról, arról a versenyről, ami olyan könnyen oda költözik az ember szívébe, mert ha a másiknak megpillanjuk valamilyen nyarló vonását, és sikerül azt leleplezni, kifürkészni, kipelengérezni, akkor, és mi erről beszéltünk, akkor mi nyilván igazabbak vagyunk annál, akit eddig mindenki tisztelt. És a kérdés itt erre vonatkozik. Azt is tudjuk, hogy Jézus tanítványai közt voltak olyanok, akik korábban Jánosnak a tanítványai voltak. Ilyen volt például András is. És most azok, akik maradtak keresztelő János mellett, azt tapasztalják, hogy miközben nekik tilos ma bármiféle ételhez nyúlni, még egy papsajtot sem ehetnek meg, aközben itt Jézus társaságában hát nagy táplálkozás zajlik, hogy ne használják egy ennél keményen közismert szót, az asztal rosszadozik, minden vámszedő, aki telepénzzel ki akar tenni magáért, és hozatják a kis sört vagy bort, mert ott is sört is lehetett fogyasztani abban az időben, és régen volt ez is, mert járatóan az emberiség, mint a bort. Szóval ezen viszontban miközben mi megkoplalunk. Hát ez a nagy előrelépés jánosi tanítványok. Keresztelő Jánostól Jézus felé, és akkor ilyen a következő kérdés, ez a híres Jézus, mert a mi gondolatainkban ő egy ilyen öngyelzőszerűen vékony korpus, ahogy ezt a kis finom ékszereken lehet látni, amit hölgyek a nyakukba akasztanak, meg egyes főpapok is. Tehát egy aszkéta, aki így lesúszik a fény is, vagy átmegy rajta, át lehet látni. Nem ilyen volt Jézus, és nem ez az Isten tisztelet. Tehát Isten segítsen meg bennünket, hogy ha kérdezni akarunk, akkor a kérdésben ne az legyen benne rejtetten, hogy miért vagyok én igazabb a jó Istennél is, meg az Úr Jézusnál is, miért vagyok én kegyesebb, vagy hogy az Isten az én kegyességemnek miért nem díjazza. Miért ezeknek a jókötőknek vidám az életük, és fut jobban a szekerük, miközben én reggeltől estig imádkozom, meg vagyok savanyodva, és bajom van az egész világban, ők meg csak úgy élnek, és mintha az Isten is jobban kedvétlenné bennük, mert jobban kedvétleni bennük, és Jézus az ő társaságukban van. És nézzük a bőjtnek a kérdését. Ha már említettem az utolsó vacsorát, amit mi úrvacsora alkalmával meg szoktuk ismételni, ott is alapvetően mindig a bűnbánat, szomorúság mutatkozik meg, lehajtott fejjel elropogtatunk egy kis ostját, aztán beleszagolunk a kehelybe, éppen csak hozzáérítjük az ajtunkhoz a bort. Pedig ez egy örömteli dolog, egy vidám dolog. Tessék megnézni a gyerekeket, amikor nekik is adok ostát. Boldogok, majszolják. És örülünk kellene. Nem merünk oda menni az úrasztalához, mert eszünkbe jutna a bűneink, a gyakorlóságaink. Nagyon helyes. Az Úrattól meg akar szabadítani bennünket, de nem azért járunk oda, hogy ezzel jelezzük képmutató módon, hogy mi bűntelenek és hibátlanok vagyunk, hanem ne éhezzük és szomjózzuk az igazságot, és vágyunk arra a társaságra, amit oly ösztönösen gyermeki módon ezek a vámszedők bemutattak. Uram, vámszedő vagyok, tele bűnnel, gyarlósággal, de jó a te társaságod van. Örülök, hogy egy asztalhoz ülhettem veled. És a sok minden közül, amit a bőtről olvasunk, mert persze Jézus is bőtölt 40 napig, Dávid bőtölt, Mózes bőtölt, mind a nagyok, vagy ott van a Jónás könyvének története, amikor egész Ninive zsákba öltözött és bőtölt, mert megértették, hogy itt a vég, hogy nem lehet tovább szaporítani a bűnt. Rendben van a bőt is, de az a fajta bőt, amire az Úr gondol, amiről Ézsaiás könyvének 58. része is azt mondja, vajon ez a bőt, hogy mint a szónyak nővét leváltja az ember a fejét, vagy nem az-e a bőjt, ha már valamit magamtól meg akarok vonni, hogy adok a szegényeknek, azoknak, akiknek nincs. Az, hogy magamtól értelmetlenül elveszek valamit, ami amúgy jó lesz, nekem az értelme Istennek tetsző dolog. Az tetszik neki. A szegényözve egy két fülére az igazi bőjt volt, mert ő lemondott utolsó anyagi tartalékkával az aznapi elemi étel szükségletéről, mert hát, ha van nála is szegényen. A szegényedben két fillére igazi bőjt volt, de az ilyen magamutogató bőjt, amiről az Úr Jézus a hegyi beszédben is szól, hogy ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, amikor bőjtöltök, akik szeretik mutogatni a függet, szenvedő arcukat. Te, amikor bőjtölsz, akkor önts olajat a fejedre, kend meg a fejedet, és hadd lássák az emberek, hogy örülsz. Igen, erről van itt szó. Az az igazi bőjt, amikor megszabadul az ember a bűn gyötörő terheitől az Úr közelében, és átéli, elővételezi, így szoktuk mondani azt, hogy az örökké valóságban adatik meg az atyai házban, a nagy asztal körül, ahol Jézus helyet készít nekünk. Az örökké valóságban nem koplalni megyünk, hanem az Úr az ő asztalához hív, ahogy említettem is már a nagy vacsora példázatában. Tehát bőtölheti a násznép, amíg velük van a főlegény. Jó, nem önkínzásra, önsanyargatásra hívott az Úr, hanem szeretett közösségre, örömteli szeretett közösségre, azokkal leginkább, akiknek nincs társaságuk, társuk ebben a pillanatban. És akkor a harmadik dolog, ez a bizonyos posztó és tömlő dolog. Nagyon furcsa képek. Ezen Jézus azt mondja, némelyikben fölmerül, hogy nem is ekkor hangzott el, mert másról szól ez a történet, hogy senki sem vall új posztóból fordott régi ruhára, és nem tölt újból régi tömbbe. Pedig ezek a képek nagyon ide illenek. Mert ugye Jézus és az ő tanítványai vannak megbírálva, mint mondjuk óposztók, vagy megrebelezett, kicserepesedett kecskebőr tömlők, amely alkalmatlanok. Az egyik arra, hogy ruhaként funkcionáljon, a másik arra, hogy befogadja az újmort. És Jézus azt mondja, hogy lehet, hogy most a pillanatban átmenetileg ezek a tanítványok olyanok, mint a kicsit rongyos ruha, ami nem mindenütt fedi a testet. Vajon szabad-e ezt a dolgot egy olyan nyers, új folttal korrigálni? Egy olyan beavatkozással, egy olyan kegyes akcióval, amely még nagyobbá teszi a szakadást. A folt erősebb, a ti kegyességetek erősebb. Ti Isten félelmetek felülmúlhatatlan. Ezért is tüntetett sok farizeus az emberek előtt. Jézus azt mondja, hogy lássák az emberek az ő teljesítményüket, mert utánozhatatlan volt ez, hogy hetente kétszer étlen szoknyán koplálni a szegény emberek, akiknek dolgozni is kellett, nem csak Bibliát olvasni, meg imádkozni, meg ezt nem is bírták. Csak így lehetett kibírni, hogy közben nem csináltak semmit. Jézus azt mondja, hogy nem tetszik ez Istennek ez a dolog. Jó, legyen úgy, hogy ez az értékesebb és erősebb valami. De vajon befedhetjük-e, vagy tehetünk-e kísérletet így durván arra, hogy ezt a szakadást, ezt a nyílást, ezt a hibát, ezt a folytonossági hiányt befedjük. Vajon nem az lesz az eredménye, hogy nagyon baj következik be. Valahogy úgy, mint abban a példázatában, ahol arról szól, hogy a gazda jó magot vett, és éjjel komport vett. Az ellenség ugyanabban a földbe jönnek aztán a túlbuzgó szolgák, akik azt mondják, megyünk és kiszaggatjuk, mire azt mondja a gazda, adjátok, mert miközben ezt szaggatjátok, a többit is letapossátok, várjatok az aratásig, majd akkor külön válogatjuk az élet kalászokat és a kokkolyt. Szóval mi is a mi kérdésünk a másik ember tegyességével kapcsolatban? Igazi kérdés, ezt segíteni szeretnénk? Vagy rangozékel egy bírálat Jézus felé, miért is ért ebbe a világba? Miért is a bűnösök társaságában akar lenni? Miért nem azok körében, akiknek fut a szekerük, akiket támogat a frissen fabrikált törvény és mindenféle anyagi lehetőség, a többieknek menjenek, tűnjenek el a szemünk elől, lehetőleg minél hamarabb az életből is. Kicsoda ez a Jézus, hogy ezek közé ül be, miközben mi böjtölünk, kegyesek vagyunk, és fogunk hozzájuk a garast, és igyekszünk a fukaisten kedvében járni, mert azt képzeljük, hogy ő ilyen, és egyszerűen nem tudjuk megérteni, hogy ő nem ilyen. Hogy az Isten szeretete, kegyelme megbotránkoztatóan elfogadó. Az Isten igazi atyai szeretettel szereti a tékozló fiút. A pásztor, aki az egy elveszett bárány után megy, és addig megy, még meg nem találja, ha az életébe kerül, akkor is. Úgy nem értjük meg ezt a szeretetet, de ha van valami, ami igazán szép és követhető, akkor az ez a rongyos sereg, és ennek nagy barátja ez a Jézus, aki nem azért jött, mondja az előző szakaszban kritikusainak, hogy igazakat, makulátlanokat, elműhetetlen foltokat és vadonatúj robogós tömlőket keressen az ő bora számára, az ő ruhái számára, hanem hogy bűnösöket, gyarló embereket hívogasson a megtérésre. Legyünk ennek a Jézusnak a tanítványai. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. De akkor is örökkévaló Isten, amely édesatyám, köszönjük, hogy olyan üzenetet, ígét, élő ígét küldtél, ami számunkra, ami Úrunk Jézusban, mert nem ítél el, nem kárhoztat, hanem szeret, felemel, gyógyít, együtt érez. Örüljünk mi rajtunk, mert olyan kemények, ítélkezők vagyunk. A kérdéseink is tele vannak szúrós, bántó tövisekkel. Segíts, hogy legyünk megértők és elfogadók, hogy közben segíteni tudjunk a bűnösöknek, leginkább a jelenlétünkkel, leginkább átélve, hogy elsők vagyunk mi a bűnösök között. Te tanítványaid, aki magadra véve a világ bűnné lettél, azért, hogy ne a kárhozat, hanem az üdvösség lehessen a mi részünk. Úrunk, áld meg bennünket ebben a közösségben veled, és még egyszer ad kérjünk gyászló testvéreinkért, áld meg és vigasztald meg őket, és hadd tanuljuk meg azt a hitünket, hogy szeretteik ott vannak, a te társaságot már te asztalodnál. Amen. A helyünket elfoglalva a 261. dicsérettel fejezzük a Isten tiszteletünket, ennek az én utolsó versét. látni, szoktuk, de együtt maradunk még beszélgetni azokkal, akik szívesen részt vesznek ezen.